Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Esemény.
A Hagyományok Háza idén ismét meghirdette országos tervező pályázatát Kis Fekete címmel. Célul tűzve, hogy a magyar népi hagyományok gazdag motívum és formai kincse a kortárs divat nyelvén is megszólaljon. A pályázatra beérkezett legjobb alkotásokat a nagyközönség október 11-én szombaton 17 órától tekinthet. A pályázatra beérkezett legjobb alkotásokat a nagyközönség már megtekintheti a Hagyományok Házában. A Kis Fekete, ahogy Coco Chanel ikonikus darabjára utaló név is sugallja, továbbra is szimbólum marad. Letisztult, mégis kifejező, egy olyan forma, amely hagyományt, identitást és kortárs kreativitást kapcsol össze. A pályázat idei kiírása a kivetkőzés, újraöltözés témáját állította a középpontba, az alkotók a magyar népviseletből merítve, annak motívumaival, szabásaival és technikáival tervezhettek. Kortárs, hordható ruhadarabokat. Inspirációs forrásként a Magyar Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Múzeumának aktuális kiállítása szolgált. A matyó, kalocsai és sárközi viseletek gazdag ornamentikája és hímzés technikái adtak lehetőséget az újraértelmezésre.
Kiállítás.
Két műfaj találkozását mutatja be a duett Zene és fényképezés című tablókiállítás, amely múlt héten nyílt meg Budapesten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója elmondta, hogy az M&M és a Magyar Zeneháza közösen rendezi meg a kiállítást, amelynek másik része a Városligeti intézményben látható. A főigazgató ismertetése szerint a két helyszínen megrendezett tárlatok fényképeit a Magyar Nemzeti Múzeum történeti fényképtárának gyűjteményéből válogatták. A duett című kiállításban két művészeti ág, a zene és a fényképezés találkozik egymással. A főigazgató ismertetése szerint a két kifejezési forma egymással párbeszédet folytatva formabontó módon mutatja be, hogy a zenei élmények és a fényképezés eszközei révén láthatóvá válnak. A megszólaló zene betölti a teret. Családi nappalit, hangversenytermet, rádióstúdiót, tánctermet, vendéglőt vagy akár egy városi teret. A képeken a zene, a zenélés és a hallgatás is képi formában jelenik meg. Mindkét kiállítás azonos koncepció alapján jött létre. 9 tértípus mentén mutat be archív felvételeket 2 hónapon keresztül, tette hozzá Zsigmond Gábor. Bősze Ádám zenetörténész elmondta, a kiállítás archív felvételein zenei pillanatok, csend, harc, tér, polgári otthon és koncertek elevenednek meg. A néma képek a fantázia segítségével zenei élménnyé válnak. Szegedi Maszák Zsuzsanna kurátor ismertetése szerint a kiállításon szereplő képek nem zenei hatást kívánnak kelteni a nézőben, nem a zenéből merítenek inspirációt, hanem a zenével töltött tereket nyitják meg előttünk. Mindkét tárlatot különféle tértípusok mentén rendezték el. Mint mondta, olyan tereket kerestek, amelyek hangulatait és jelentéseit nagyban befolyásolta, hogy milyen zene szólt bennük, és az, hogy hogyan hatott az ott lévőkre. Ezek a képek lehetőséget adnak arra, hogy kérdéseket tegyünk fel, magyarázta a kurátor. Horn Márton, a Magyar Zeneháza intézmény igazgatója szerint a képeket nézve megszólalhat bennünk a zene, olyan emlékek jönnek elő a gyerekkorból, a mindennapokból, amitől azt érezheti a néző, hogy a zene jelen van.
Kiállítás.
A tervező grafika és az etnográfia meccéspontját mutatja be a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban látható Örökölt Invenció című tárlat. A Budapesti Metropolitan Egyetem tervező grafika szakos hallgatói és oktatói, valamint a Magyar Plakát Társaság alkotóinak közös munkájából született tárlat egy egyetemi kurzushoz kapcsolódó féléves projekt részeként. A kiállítás középpontjában az otthon fogalmának vizuális megjelenítése és annak időbeli változásai, a paraszti kultúra feliratos tárgyainak üzenetei állnak. A hallgatók a skanzen gyűjteményi tárgyainak diskurzusát vizsgálták, amelyek egykor a hétköznapok meghatározó vizuális elemei voltak. A hallgató grafikai plakátokat és objekteket hoztak létre, amelyek a skanzen gyűjteményéből választott tárgyak gondolatiságát tükrözik. A projekt egyik különleges szabálya az volt, hogy az alkotók nem használhatták a klasszikus népművészeti motívumokat, ehelyett saját generációjuk vizuális kultúrájából merítve, kortárs vizuális nyelven saját élményeikre és környezetükre építve fogalmazták meg alkotásaikat. A kiállítás november 9-ig tekinthető meg a Szabadtéri Néprajzi Múzeum magtárában a múzeum nyitvatartási idejében.
Színház.
Október 31-ig lehet jelentkezni az Országos Színházi Találkozóra, amelynek december ad otthont, június 15-e és 21-e között jövőre. A fesztiválra állandó játszóhelyen rendelkező kőszínházak, valamint repertoár szerint működő független társulatok nevezhetnek. Egy színház maximum egy nagy színpadi és egy kamaraszínpadi produkcióval jelentkezhet műfaji megkötés nélkül. A válogatásba olyan előadásokat várnak a szervezők, amelyek bemutatója 2025. február 1-e és 2026. február 28-a között volt vagy lesz, a nevezés leadási határideje pedig 2025. október 31. Mint írták, a seregszemle célja, hogy a Kárpát-medence színházainak társulatait egy hétre összehozza, teret adva a szakmai párbeszédeknek és a találkozásoknak. Felidézték, hogy az Országos Színházi Találkozó 1982-ben indult útjára az 1950-es évek vidéki színházi fesztiváljait felidézve. A fesztivál válogatott versenyprogramjába bekerült előadások, először Budapesten, majd 1992-től különböző vidéki színházakban versengtek egymással. Az ezredfordulótól Pécs adott otthont a rendezvénynek, 2024-től azonban újra klasszikus formában, vidéki helyszíneken a vidéki színházi kultúra ünnepeként rendezik meg a találkozót. Az idén a 160 éves Csokonai Nemzeti Színház házigazdaként várja mindazokat, akik szeretnék bemutatni új előadásaikat a hazai és határon túli közönség, valamint a szakma előtt.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Szuperhelyek, ahová két keréken is megérkezhetsz ősszel. Csopakról rövid biciklitúrával elérhetőek a Zádorvár romjai, a Csákányhegyi kilátó, de akár Veszprém vagy Tihany látványosságai is. A Bakony számos izgalmas négy évszakos biciklis útvonalat tartogat, elég csak Zircre, Bakonybérre, Nagyvázsonyra gondolnunk, de a hegység legmagasabb pontja a Kőrishegy is megközelíthető két keréken. Zebegény. A városon áthalad az Eurovelo 6 nevű bringaút, amely összesen 10 országot köt össze 3653 kilométer hosszan az Atlanti-óceántól a Fekete-tengerig, követve a Rajna, a Loire és a Duna vonalát. Az európai kerékpárút hálózat célja, hogy a turisták biciklinyerekből, ne pedig az autó vagy buszablakán kibámulva ismerjék meg Európát. A Kis-Balaton kerékpáros túrák egyedülálló természeti környezetben kínálnak fantasztikus kikapcsolódási lehetőséget az aktív, minőségi idő eltöltésére. Az alai erdők látványa és a gyógyító termálvíz tökéletes kombináció a természetet, a mozgást és az aktív kikapcsolódás kereső utazóknak.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
2011. augusztus 31-én egy sötét autó suhant végig a romanyai éjszakában, a volán mögött egy férfi, a pécsi sörfőzde sikeres és sármos logisztikai igazgatója ült, volt barátnője házához tartott, fejében egyetlen megválaszolatlan kérdéssel. Miután leparkolt, magához vette a pisztolyát, hozzá 150 lőszert, és hangtalanul átmászott a kerítésen. Aznap este két ember élete ért véget, és velük együtt valójában a gyilkosuké is. Ő ma már egyike annak a 87 elítéltnek, akik soha többé nem hagyhatják el néhány négyzetméteres börtöncellájukat. Egy olyan könyvet hoztam, ami a true crime műfajába tartozik, vagyis valós történetet dolgoz fel. A könyv címe Ölni érted, ölni téged, a romonyai kettős gyilkos története. Rátkai Tíme a jogász, a Szegedi Csillagbörtön legszigorúbban őrzött körletébe járt be, hogy interjúkat készítsen az elkövetővel. A teljes nyomozati anyagot, köztük a tanúvallomásokat és a tárgyalási jegyzőkönyveket is áttanulmányozta.
Nekem libba bőrös a történet, hogy felkelsz reggel, van egy tökéletes életed, van egy sikeres pályád, elismert ember vagy a városban, köztiszteletben álló, és ő neki sem juthatott eszébe, hát egész életében még csak nem is verekedett. Én leélt egy életet így, és akkor aztán egyszer csak elindult, tényleg, mint a filmekben, hogy elindul az események sorozata, elveszti az ember a kontrollt, és akkor egyszer csak aztán egy kettős gyilkossággal zárul a nap, és azonnal elfogják. Tehát, hogy este aztán már a fogdán gondolkozik arról, hogy soha az életben nem lesz többet szabad ember. Nagyon ijesztő, és ugye ilyenkor óhatatlanul felmerül az a gondolat is az emberben, hogy hogy honnan tudom arról, akivel együtt vagyok, hogy ő belőle nem jön elő egyszer egy ilyen, mert ezen az emberen sem lehetett látni. Ez a történet szerintem egy kicsit talán óvatosabbá tesz, ami viszont nem baj. Olyan könnyű krimiket olvasni, nem? Mert ott tudod, a gyilkos egy rossz ember, ő ott van jó helyen. Nyilván nem azt gondolom, hogy Berecki Sándor ne lenne jó helyen, de hogy távolról sem annyira egyértelműen fekete-fehér ez a történet, mint hinnénk.
Ez a férfi egy jó képességű üzletember, okos, vállalkozó szellemű, és van még néhány olyan tulajdonság, ami egyébként utalt arra, hogy talán nem lesz ennek jó vége. Ez az elképesztő önérzet, ami benne van, ugye? Vagy ez a elengedni nem tudás, hogy őt nem csaphatják be, nem vághatják át. Azért ez egy fontos jellemvonása.
Én szerintem ez okozta a vesztét, és amennyire próbáltam kapargatni a múltját, azt gondolom, hogy ez gyerekkorából hozhatja. Egyébként ugye azt szokták mondani, hogy a legtöbben azért lesznek gyilkosok, mert sanyarú gyerekkoruk volt, nem kaptak szeretetet. Berecki Sándornál ez fordítva volt. Nagyon szerették őt a szülei, ez egy erdélyi család. És az édesapja nagyon szeretett volna önérzetes felnőttet nevelni belőle, és mondjuk az egy tipikus mondás volt otthon, hogyha valahol ő igazságtalansággal találkozott, ne felejtsük el, hogy ez Ceausescu Romániájában zajlott ez a gyerekkor, tehát magyarként találkozhatott igazságtalansággal, akkor őt az apja mindig arra nevelte, hogy állj ki magadért, fiam, kérd ki magadnak, te egy Berecki vagy, veled nem tehetnek meg bármit. És a konok kisgyerek aztán ezt hozta magával egész életében, és nagyon sokáig ez előre vitte, hiszen utána valóban, ahogy mondod is, ő sokra vitte, átjött Magyarországra, lediplomázott, akkor egy nagy vállalat logisztikai igazgatójaként dolgozott, amikor a gyilkosság történt, tehát ez a fajta konokság, ez nagyon sokáig segített neki, de valóban a párkapcsolatban ez úgy tűnt ebben a helyzetben, hogy ez inkább hátrány volt, mint előny. Ugye röviden annyi a történet, csak hogy értsék a hallgatók, hogy miről van szó. Ő együtt volt addigra már több mint egy éve egy pécsi ügyvédnővel, egy nagyon szép ügyvédnő volt a társa, gyakorlatilag együtt is laktak, és mint utólag most már tudjuk, ő akkor nem tudta, ennek az ügyvédnőnek körülbelül 6 hónapja volt már egy párhuzamos kapcsolata. És Berecki Sándor ebből semmit nem értett, csak érzett, észrevette, hogy változik a kapcsolatuk, hogy másképp reagál már a nő dolgokra, és egyébként ő zárta le a kapcsolatot. Elmentek még egy közös nyaralásra, abban bízott, hogy ott majd újra sikerül feléleszteni a lángot, és mivel ez nem sikerült, és mivel feltűnt neki, akkor már egyértelműen, hogy jönnek-mennek az üzenetek, és tuti, hogy itt van valaki más is a képben, ezért miután visszajöttek Magyarországra, ő szakított. És akkor indult el egy ilyen nagyon furcsa egy hónap, amikor Ivett, az áldozat, nem akarta őt elengedni. Ezt nem tudjuk. Próbálom a könyvben bogozgatni. Van erre sok gondolat, hogy mi lehetett ennek az oka vajon, hogy miért nem döntött úgy, hogy hát akkor ez egy tiszta helyzet, lezárhatja végre az előző kapcsolatot, és azzal, akivel már fél éve együtt van, tiszta lappal indulhatnak, hiszen az a férfi nagyon szerette őt. Van a könyvben e-mail részlet, amit ez a férfi írt neki, és abból is ez látszik, de valamiért ez nem lett lezárva, hanem elindult egy ilyen csiki-csuki játék. És el is azt gondolom, hogy szerintem nagyon sok ember életében előfordul ilyen, hogy nem zár le egyértelműen, hanem van egy ilyen átmeneti időszak, a fene tudja, hogy miért, de itt ez lehetett veszélyes, hogy ez az ember, aki egyébként addig mindent kiszámíthatóan szeretett, tudta, hogyha átlép, akkor B a következménye, egyszer csak belekerült egy olyan helyzetbe, mert nem tudta, hogy mi történik, hogy egyszer azt mondta neki a nő, hogy nagyon szereti, vissza akarja kapni, aztán napokig nem érte el telefonon, és nem nála volt az irányítás, és egyre jobban csúszott ki a kontroll a kezéből, és azt gondolom, hogy persze ez nagyon fontos, hogy ez nem menti őt fel, tehát ettől ő megtette, amit tett, és nyilván más emberek nem gyilkolnak egy ilyen helyzetben, hanem máshogy oldják meg az ilyen kríziseket, de hogy azt gondolom, hogy ez vezethetett nála végül a gyilkossághoz.
Mi döntött el, hogy milyen szakembereket kérdezel meg a könyvben, hiszen az is fontos, mert nem csak a börtönbe kerülésig tart ez a könyv, hanem onnan tovább is.
Én ezt sorozatnak tervezem, ezt a könyvet, és kettő fix, stabil szakértőm van, akik mindig segítenek eligazodni. A jogi részében nyilván egy büntető ügyvéd, aki korábban nyomozó ügyész volt, tehát mindkét oldalt ismeri, és hát ő a férfi a csapatban, tehát hogy amikor engem néha elkaptak az érzelmek, meg, akkor ő azért nagyon határozottan a jog szempontjából visszaterelte a történetet. Őt Müller Csabának hívják, és Éles Éva egy fantasztikus klinikai szakpszichológus nő, aki évtizedekig volt a Szegedi Csillagbörtön börtönpszichológusa. Úgyhogy ő egyébként ismeri is ezeket az eseteket, de nyilván nem konkrétan ezekről az esetekről beszélgettem bele, hanem általában arról, hogy egy fogva tartott, milyen helyzetet, hogy él meg. Azt megkérdeztem, hogy egy ilyen típusú ember, egy ilyen kontrollmániás ember mennyire tud alárendelődni mondjuk börtönkörülmények között, de hogy szerintem ő nagyon sokat segített abban, hogy megértsem azt, hogy ő hogy viselkedik, hogy miért viselkedik úgy bent, hogy mit érez valaki, amikor fel kell dolgoznia azt, hogy innen valószínűleg ő már élve nem szabadul, úgyhogy hatalmas segítség nekem ez a két ember a munka során.
Rátkai Tíme a jogásszal beszélgettem True Crime sorozatának első könyvéről, Ölni érted, ölni téged, a romanyai kettős gyilkos története. A könyv a Dopamin kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.